Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Máté evangéliuma 22. fejezetében, a 23. verstől a 33. versig.
Azon a napon a szadduceusok is felkeresték, akik azt állították, hogy nincs feltámadás, és egy kérdést intéztek hozzá. Mester, Mózes azt mondta, ha valaki gyermek nélkül hal meg, a testvére vegye el annak feleségét, és támasszon utódot testvérének. Volt pedig nálunk 7 testvér, és az első, miután megházasodott, meghalt, és mivel, hogy nem volt utóda, feleségét a testvérére hagyta. Hasonlóképpen a második is, a harmadik is, és így egészen a 7. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor ezért a 7 közül melyiké lesz az asszony, mert mind a 7-nek a felesége volt. Jézus pedig így válaszolt nekik. Tévelyektek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mert a feltámadáskor nem házasodnak, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint Isten angyalai a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok, amit Isten mondott nektek, amikor így szólt. Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten pedig nem a halottaknak, hanem az élőknek az istene. Mikor a sokaság ezt hallotta, elálmélkodott a tanításán. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán, megtartásán. Jöjjetek, kedves testvérek, imádkozzunk! Drága Teremtő Istenünk, gondviselő Urunk, köszönjük, hogy az élet meg annyi csodájával veszel körül minket. Bocsáss meg, ha ezeket nem mindig vesszük észre, mert annyira el vagyunk foglalva a magunk fontosságával. Vagy természetesnek vesszük azt, hogy szeretetből így gondoskodsz rólunk, és a háláról hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Pedig ha felemeljük a fejünket a nagy rohanásban, megláthatjuk a teremtett világ csodáit, amelyek így tavasz idején különösen szembeszökőek. Add, hogy a megújult természethez hasonlóan megújulhasson a mi életünk is. Mert reformációra van szükségünk mindannyiunknak. Azoknak, akik eddig még nem tudtak rólad, Úr Jézus, meg azoknak is, akik régóta veled járnak. Szentlélek, Úristen, add, hogy a hirdetett igét ne emberi szóként, hanem személyesen nekünk szóló beszédetként fogadjuk. Ámen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Isten igéjének hallgatására készülve a 348. már megkezdett dicséretünk 4.-5. versét énekeljük, előtted arcra esünk, így kezdődik a 4. vers. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található már felolvasott evangéliumi szakaszban, Máté evangéliuma 22. fejezetében a 32. versben. Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten pedig nem a holtak istene, hanem az élőké. Talán már hallottuk azt a poénos történetet, hogy a plébános úr, amikor elkezdi a misét, azt veszi észre, hogy nem működik a mikrofon. Megkoszogtatja, és azt hallja, hogy nem működik jól. És a hívek, hát ők is érzékelnek valamit, de oda szól a plébános, mert azt gondolja, hogy a többiek ezt nem hallják, hogy baj van a mikrofonnal. És a hívek automatikusan válaszolnak, ugye a katolikus liturgiában ez egy bevett válaszformula, és a te lelkeddel. Tehát azért mondtam el ezt indításként, mert valami ilyesmiről van szó ebben a történetben. Nagy hétben vagyunk, Máté evangéliuma szerint. Jézus nem sokára elfogják, keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad a halottak közül. És itt sorban már a harmadik ellenséges indítatású kérdést kapja Jézus. Baj van a kérdezőknek a lelkével, az indulataival, mert ők alapvetően itt csak fogást keresnek Jézuson, hogy hogyan lehetne őt törbe csalni, hogyan lehetne nevetségessé tenni a követői előtt, hogy azután könnyebben elfogják és elítéljék. A szadduceusok pártja, itt a kérdezők szadduceusok, erős befolyással bírt a főpapok és a zsidó nagy tanács előtt, és őket egyáltalán nem az érdekli, amit kérdeznek, őket nem érdekli tulajdonképpen a feltámadás. Különösen az nem, hogy kié lesz az asszony, hiszen ők nem hisznek a folytatásban, sem az örök életben, sem az angyalok létezésében, tehát semmi olyanban, ami a látható világon kívül van. Ők csak Mózes 5 könyvét fogadták el, a Tórát érvényesnek, az ószövetségi többi iratokat pedig nem. Tehát abban hittek, amit láttak, ami ésszel felfogható volt, úgyis mondhatnánk, hogy materialisták voltak. Előrángatnak itt egy kitalált történetet a 7-szer özvegy élet asszonyról, hogy a feltámadáskor vajon kié lesz, amikor itt a földön 7 férfié is volt. A sógor házasság az Istennek a rendje volt, hogy ne maradjon támogatás nélkül az asszony, hogy ne maradjon magzatok nélkül a család, hogy Izraelen belüli örökség ne szálljon idegenekre. De hát a mennyek országa az egészen más dimenzió. Számukra itt tehát nem az a kérdés, hogy van-e az a másik dimenzió, és hogy is van, hanem úgy is kérdeznek, amiben benne van a lelkületük, hogy ki fogja birtokolni azt az asszonyt, nyilvánvaló a provokációjuk. Ezen a történeten keresztül Isten minket ma tanítani szeretne, és rámutatni nekünk is a lelki bajainkra, hogy hol van baj a mi lelkünkkel, a tévejgéseinkre, és adja a megoldását is az ige, az Isten megoldását, és koncentráljunk most Jézusnak a válaszára. Tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat, sem Isten hatalmát. Tévelyegnek, mert nem a cél felé tart az életük, az Isten országa felé. Ez egy nagy kérdés, hogy a mi életünk merre tart. Milyen ütembe haladunk, arra fele haladunk, az Isten országa felé cél egyáltalán, az ő országának elérése, vagy pedig egy helyben topogunk. Vajon mi ennek az oka, a tévelygéseinknek, az egy helybe topogásunknak, a megakadásainknak? Itt Jézus a gyökérre mutat rá, hogy tévelygéseinknek gyökere leginkább mindig az, hogy nem ismerjük az írásokat, a Bibliát, sem Isten hatalmát. A sadduceusok itt válogatnak, és nem fogadják el az egészet, csak Mózes 5 könyvét, a többit pedig félreteszik, és úgy tűnik, hogy Mózes 5 könyvét sem ismerik igazán, meg helyesen, hiszen ha ismernék, akkor azt is tudhatnák, hogy ezek a könyvek is beszélnek a feltámadásról. Több helyen van rá utalás. Ugye Ábrahám is úgy engedi ki tulajdonképpen Izsákot a kezéből, és teszi fel az oltárra, és emeli fel a kést, hogy megölje, hogy a feltámadásra tekint arra, hogy Isten még a halálból is vissza tudja őt adni, de lehetne folytatni a sort. Tehát nem ismerik helyesen az írásokat. De mit jelent helyesen ismerni az írásokat? A szadduceusokról azt tudjuk még, hogy nagyon valószínű, hogy úgy kívülről ismerték az írásokat. Tehát gyermekkorukban, zsenge gyermekkorukban ők bemagolták az igéket. Hogyha álmukból felébresztették őket, akkor is tudták pontosan idézni. És nem csak egyes igéket, hanem az egészet. De sajnos, hát lehet az igét kívülről tudni, de belülről nem. Lehet úgy ismerni a Bibliát, mint egy érdekes könyvet, amiben nagyon-nagyon szép történetek vannak, meg imádságok, meg igazságok is, amiket elraktározhatunk, meg alkalmazhatunk az élet minden területén, például a gyermeknevelésben, ennek alapján bánok a gyermekemmel, ahogy az igébe van, vagy a munkámat úgy végzem, vagy a kapcsolataimban figyelembe veszem, hogy mit mond az Isten igéje, betartom, és akkor azt gondolom, hogy helyesen élek, helyreáll a rend, gondolom én, a bűnös ember. Vagy olvasok az igében engedelmességről, és megpróbálok engedelmeskedni. Olvasok szeretetből, és megpróbálok valóban úgy szeretni, személyválogatás nélkül mindenkit. De persze ez már kérdés, hogy vajon nekünk magunk erejéből sikerül-e személyválogatás nélkül mindenkit szeretni. Gondolom azt, hogy ha én ismerem az igét, akkor általa jobb édesanya leszek, jobb feleség, vagy éppen gazdagabb ember, sikeresebb az üzleti életben. Hát ez lehet, hogy kis részben igaz is, hogy igen, jobb leszek, de miről beszél a Szentírásnak az egésze? Hát arról beszél a Szentírásnak az egésze, hogy az ember bukott állapotban van. Úgy, ahogy vagyunk mi, tökéletlenek vagyunk magunkban, bűnösök. És még ha igyekszünk is magunkat tökéletesíteni, akkor sem tudjuk megütni az Isten általi mércét, mert elszakadtunk az Istentől, és minden bajunk gyökere innen ered, hogy nem tudjuk igazából a jót tenni, az Isten szerinti jót, legnagyobb igyekezetünkkel sem. Elkárhozunk, még akkor is, hogyha a teljes Szentírást kívülről fújjuk. Viszont a Biblia másról is beszél, mégpedig a Biblia elejétől annak végéig arról beszél, hogy Istennek mi a megváltó terve, és hogy milyen nagy az ő hatalma, amivel ő véghez is viszi a tervét. És ez is már benne van Mózes 5 könyvében is. Hogy igaz, hogy mi elbuktunk, de az is igaz, hogy Isten elkészítette számunkra a kegyelmét Jézus Krisztusban. Hogy ő a mi megváltónk, aki tökéletesen eleget tett minden bűnünkért. És Istennek az igéi őre mutatnak, végig a jelenések könyvéig egészen, arra a kegyelemre, arra a hatalomra, ami benne megjelent. És szent lelke szül újjá minket, hogy örök életünk legyen. Tehát kevés önmagában az ige ismerete, mert attól még el lehet kárhozni. A betű önmagában ül, a lélek az, aki megelevenít. Sőt, ige ismeretünkkel együtt lehetünk felfuvalkodott, gőgös, magunkat igaznak tartó emberek, akik nagyon jól tudnak mások bűnére mutogatni, szeretetlenül ítélkezni, vagy éppen elkényelmesedni a templompadban. Vagy a másik véglet, hogy olvasom az igét, de nem értem, hát túl kusza, túl elvont, régies, még akkor is, hogyha új a fordítás, igazán nem mondhatja ma senki sem, hogy nem érti a Biblia szövegét ilyen értelemben, hiszen jó fordítások készültek, ám de a Szentlélek fordítása nélkül idegen fog maradni. Vagy leragadok egy igénél, amit nem értek, és mondhatjuk azt, hogy hát nem nekem szól, modern embernek, szólt akkor a zsidó népnek, meg szólt az első gyülekezeteknek, akiknek Pál apostol írta, vagy Máté, vagy Márk, vagy Lukács, vagy János, és félreteszem az írást, és hamisan azt gondolom, hogy hát tulajdonképpen elég a kívül életet megélni, hát ez a fontos, imádkozni, szolgálni, Isten élményeket keresni, de aztán ezek az élmények megcsalnak és téves utakra vezetnek. Minden tévelygőnek valahol megvan a maga ige verse, amit kiragad az összefüggéseiből, és felépíti rá a teológiáját lélek nélkül, anélkül, hogy azt az egyet az egész fényében értené. Olyan csoda az, hogy az Isten adta nekünk a teljes Szentírást, ahogyan egy az első laptól az utolsóig össze van szerkesztve, az Isten szent lelke által, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tehát szükséges a teljeset olvasni, és így keresni benne az összefüggéseket, legfőképpen a középpontot, mert az igék egy középpont felé mutatnak, Jézus Krisztus felé. És az Istennek van hatalma munkálkodni, van hatalma minket megváltoztatni, magához szeretni, új élettel megajándékozni. És megtörténhetik az a csoda, hogy miközben olvassuk a Szentírást, vagy hallgatjuk az igehirdetést, a Szentlélek minket is megelevenít, megnyitja a hitünk szemeit, kijelenti magát nekünk. Ismerni tehát az írásokat csak úgy lehet, hogy a Szentlélek megismerteti velünk annak a lényegét, azt, akiről szól. Mert a Biblia Istennek hozzánk szóló levele. Tehát nem egy kézikönyv a boldog élethez, amit fellapozhatok, és már is tudom, hogy mit kell cselekedjek, hanem az Istennel való kapcsolatban értem csak meg, hogy miről szól valójában. És ő az élő Isten, aki megelevenít, aki minket is feltámaszt a halálból. Tehát a Biblia szavai mögött mindig ott van az Isten hatalma. Pál úgy írja a római levélben, hogy nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Ezért Pál apostol erre tette fel az életét, hogy szüntelenül az egy evangéliumot hirdette, szüntelenül Jézus Krisztusra mutatott rá, mégpedig mint megfeszítettre. Péter apostol szerint pedig romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Tehát Isten az ő hatalma szavával tartja fenn a mindenséget, és ezzel a hatalommal teremt nem lévőből élőket. És hogyha ismerem Istennek a hatalmát, akkor nem kérdés a feltámadás sem. Nem kérdés az, hogy az Isten mit tehet meg, meg mit nem, mert akkor tudom, hiszem, hogy mindent megtehet az Isten. Mindenre van hatalma. Életre tud minket is kelteni. És egykor majd a mi halandó testünket is, ami elporlad, azt is életre fogja kelteni. Teremtő, újjáteremtő, megelevenítő az ő hatalma. Megeleveníti a hold betűt is, de először az életünket, hogy kapcsolatba kerüljünk vele. És itt is az Úr Jézus megerősíti, hogy én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene. Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek az istene. Isten ezeket a szavakat először Mózesnek mondta az elhívásakor, az égő csipkebokornál. Őt bíztatta ezzel a megszólítással, hiszen a három ószövetségi személlyel Isten nagy csodát láttatott és vitt véghez, és ezt a szaduceusoknak tudniuk kellett, hogy ki volt Ábrahám, Izsák és Jákob, hogy mit vitt véghez bennük általuk az Isten, hogy megelevenítette őket, elhívta, használta, és a népet általuk tette nagy néppé, és ebben az is benne van, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob még élők az Isten színe előtt, nem haltak meg csak testileg, mert van feltámadás. Mint ahogyan az Úr Jézus is majd feltámad harmadnapon a halottak közül, zsengéjül lőn azoknak, akik elaludtak. És Istennek gondja van a folytatásra. Tehát itt a földön már vele járhatunk, szövetséget köt velünk, és lehetetlen, hogy ő ezt a szövetséget pont a halálunk pillanatában bontaná föl, sőt, ott teljesíti ki igazán majd a színről színre látás világában. És ez nagyon fontos kérdés, egzisztenciális kérdés minden embernek. Különösen akkor, amikor az ember gyászol, vagy beteget kísér ezen az úton, erős kapaszkodó és reménység, hogy Isten hatalma ott van velünk még a halál árnyékának völgyében is. És ahogyan Krisztust feltámasztotta, úgy majd a mi életünket is egy napon, mert ő a halál felett is úr, halál felett is hatalma van. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Tehát van hatalma gyógyítani is, ha akar, van hatalma a halál erőit visszaszorítani földi életünkben, de ennél többet szeretne feltámasztani az örök életre. Arra az életre, amin már nem lesz úr semmiféle elmúlás, fájdalom vagy sóhaj. És Jézus ezt nem csak úgy mondja a szadduceusoknak, hanem hogy készíti mindannyiunk számára életével és halálával. Majd pedig bekövetkezik a feltámadása, és a tanítványai találkozhatnak a feltámadott Úr Jézussal. A szadduceusok nem találkoztak vele. Nekik itt adatott lehetőség hinni, de ők mást választottak, a halálnak az útját. Tévejgéseinkből csak ő az egyetlen, aki ki tud igazítani minket is. És ez úgy teszi, hogy szól, megszólít, adja az ő igéit. Tehát vegyük kézbe az írásokat, mindig azzal az alázattal, hogy közben a Szentlélek elevenítsen meg minket. És ne is tegyük le a Szentírást, amíg élünk. Vegyük újra és újra elő naponta. Mint amikor azt élhetjük meg, hogy mintha egy labirintusban lennénk, az életünk sokszor ehhez hasonlít, de amikor az Isten kézbe vesz és szól hozzánk, akkor azt élhetjük meg, hogy felül emel az életünknek a labirintusán, és akkor elkezdjük azt már másként látni, akkor kiderül, hogy pontosan merre is járunk, kiderül, hogy hol vannak falak, hol vannak zsákutcák, amikbe eddig beleütköztünk, ahol elakadtunk, és látszik, hogy hol vannak a kimenekedő útjaink. Isten óvjon meg bennünket így a felesleges tévutaktól, de megóv, hogyha elkezdjük olvasni az írást. Megmutatja, hogy mi a kezdőpont, vagy még inkább ki a kezdőpont, ahova segít mindig visszatalálni, és elindít, célba indítja az Isten országa felé az életünket. Tehát van útmutatás a tévejgő embernek, a szerető Istentől, aki a fiát is feláldozta értünk. És aki ismeri az írásokat, amiben ő kijelenti magát, és ismeri Krisztust, Isten hatalmas szeretetét irántunk, az az ember célba fog érni. És akkor azt élhetjük meg, hogy még a halál árnyékának völgyében is van reménység, sőt van öröm is, bár ismeretlen, bár az út, mondja egyik énekünk, de hittel vallhatjuk, hogy hozzájutunk, mert Isten készíti az utat és az élet útját, és járatni is akar minket lelke által. És hogyha ő így kézbe vesz és járat az ő útján, akkor megszűnnek a meddő kérdések, ott már valóságos kérdéseink lesznek, amire az Istentől valóságos válaszokat is kapunk. Ott már nem lesz kérdés az, hogy kié lesz az asszony a túlvilágon, hanem leginkább az, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Nem az a kérdés, hogy lesznek-e állatok a mennyben, és lesz-e a kutyáknak szárnyuk, gyerekek tették fel ezeket a kérdéseket, hanem az lesz a kérdés, hogy Uram, hogyan éljek már itt a földön a te dicsőségedre. Házasságon belül vagy kívül, innen vagy onnan, de az lesz már a kérdés, hogy Uram, mindent a te dicsőségedre. Neked engedjek, és akkor leszünk helyünkön a házasságunkban is, máskülönben azt éljük meg, hogy bálványá lesz a társ, vagy éppen kínzó fájdalommá a hiánya. És valahol akkor a házasság is, a házassági kapcsolatok is, a családon belüli kapcsolatok is alárendelődnek Isten akaratának, hiszen arról is beszél ez az ige, hogy a házasság az ideig való. Erre a rövid földi életre adta az Isten, azért adta, hogy ne legyünk egyedül, hogy megszépítse az életünket, de odaát már ez elveszíti a jelentőségét. Számomra ez azért is volt fontos kérdés, hiszen tudják a testvérek, hogy elvált férfihez mentem feleségül, és igen, az világos, hogy most én vagyok a felesége, de hát hogy lesz a mennyben? Hát hogy fogunk osztozni a piroskával ketten, a férjemen ketten, vagy hogy lesz ez majd? És olyan vigasztaló ebből az igéből, hogy ott az egészen máshogyan lesz. Hogy oda át már nem ilyen kötelékek fognak minket kötni, hanem az Isten fiakként élhetünk majd Jézus Krisztusért, az ő érdeméért, örök dicsőségben, levetkezve ezt a mi régi életünket. Amen. Isten igéjére válaszként imádságos szívvel énekeljük a 295. dicséretünknek a második versét. Jézus, benned bízva bízom, elpusztulnom, ó, ne hagyj! Dicsőítjük és magasztalunk téged, Urunk Istenünk, hogy te az élők Istene vagy, és te vagy az, aki minket is meg tudsz eleveníteni Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy benned bízva bízhatunk, és te nem hagysz minket elpusztulni. Adod a te drága, megelevenítő igéidet, és adod szent lelkedet is, hogy hittel tudjuk azokat fogadni, hogy jól értsük, hogy ne félreértsük. Köszönjük, Urunk, hogy a teljes írás te tudod nekünk magyarázni, könyörülj rajtunk, hogy ne akadjunk fenn egy-egy igén, amit nem értünk, hanem téged kérdezzünk és rád tekintsünk olyankor. Ne hagyjuk abba az igének a tanulmányozását, olvasását. Bocsásd meg, Urunk, hogyha valamit rosszul értettünk, a magunk kénye kedve szerint a magunk igazságának alátámasztására. Köszönjük, hogy az igéd a te igazságodról szól, és köszönjük, hogy minket is el akarsz készíteni majd igéd által arra a napra, amikor ott állunk előtted. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus érdeméért állhatunk majd ott, és köszönjük, hogy ő legyőzte a halált. Köszönjük, hogy ott fönt majd téged megláthatunk abban az új testben, új kiadásban, ami általad van a te kegyelmes szeretetedből. Segíts, Urunk, hogy itt a földön is legyen útmutatónk mindig a te igéd, hogy tudjunk szabály szerint élni, szabály szerint járni, szólni, szeretni, szolgálni. Köszönjük, hogy az igéd mindenre elégséges. Urunk, add, hogy az életünk megmintázza mindig a te gondolataidat, hogy az életünkkel is tudjunk rád mutatni, bizonságtevőid lenni. Eléd visszük, Urunk, azokat, akik halál völgyén vannak, hogy különösen is erősítsd az ő reménységüket a feltámadás felől, hogy benned lehetséges és általad van. Te adj erőt nekünk életünk terheihez, és köszönjük az örömöket, amik tőled vannak. Köszönjük, Urunk, a házasságot is, hogyha benne élünk, add, hogy azt is a te szabályaid szerint tudjuk élni, úgy szeretni, ahogy te szeretted az egyházat. Kérünk azokért, akik már túl vannak rajta, mert özvegyek, hogy vigasztald a szívüket. Kérünk azokért, akik még előtte vannak, hogy te adj nekik áldott várakozást, legfőképpen a te gondolataidra való ráhangolódást ebben az időszakban. Kérünk, hogy így formáld most a mi imádságainkat is feléd. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.